Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szorványmagyarság megmaradása össznemzeti érdek és a szorvány össznemzeti érték, jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára Aradon az RMDS központi Magyar Szorványnapi rendezvényén. Nacsa Lőrinc rámutatott, a magyar kormány az elmúlt 15 évben mindent megtett annak érdekében, hogy a magyar szorvány közösségek számára is elérhető legyen mindaz, ami a megmaradásukhoz, anyanyelvük és kultúrájuk ápolásához elengedhetetlen, a magyar nyelvű oktatás, a közösségek nemzeti öntudatának erősítése és a magyar egyházak támogatása terén. Tegyünk meg mindent tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy április után is közösen folytathassuk ezt a munkát azért, hogy utánunk 100, sőt 1000 évvel is legyen itt Aradon, Kolozsváron, Temesváron és mindenütt Erdélyben, aki magyarul beszél és magyarul érez. Biztosíthatom önöket arról, hogy ebben továbbra is partnerként számíthatnak Magyarország nemzeti kormányára, fogalmazott a nemzetpolitikai államtitkár. 20 katolikus iskola teljes modernizációját támogatta a magyar kormány Libanonban a legkorszerűbb oktatási eszközök beszerzésével, s több mint 100 tanár továbbképzésével, jelentette be Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Beirutban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Hungary Helps projektátadó ünnepségén közölte, hogy Magyarország büszke 1000 éves keresztény államiságára, és ekként különös felelősséget érez az üldöztetésnek kitett keresztények iránt világszerte. Méltatta a libanoni katolikus közösséget, amelynek a szavai szerint rendkívül fontos szerepe van a helyi társadalomban, hiszen iskoláik, kórházaik és szociális intézményeik mindenki előtt nyitva állnak, vallási hovatartozástól függetlenül. A határőrizet szolgálja az európai emberek biztonságát, enélkül nem lehet szó közbiztonságról, nemzetbiztonságról, gazdasági fejlődésről, hangoztatta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György azt mondta, az Európai Parlament által tavaly megszavazott migrációs paktum szerint Magyarországnak egy 30 ezer illegális bevándorlót befogadó tábort kellett volna építenie. Ezt nem tettük és továbbra sem tesszük meg, fogalmazott. Hozzátette, az uniós tagállamokat a migrációs paktumhoz kapcsolódó eljárás rendnek megfelelően kategóriákba sorolták. Magyarország a harmadik kategóriába tartozik, azok közé, ahol nincs migrációs nyomás, és a veszélye sincs meg. Kiemelte, a kvóták szerint Brüsszel megállapítaná, hogy Magyarországra hány migránst kellene áthelyezni, kötelező lenne az ellátásuk, a menekült kérelmük elbírálása. A magyar családpolitika példaként szolgál a nemzetközi térben. Az Egyesült Államok például a babakötvény mintájára vezeti be a Trump számlát az újszülötteknek jövőre, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten. Kont Zsófia, a Kopp Mária Intézet a családokért és a népesedésért által alapított Családi Értékek Nemzetközi Hálózatának 7. konferenciáján elmondott köszöntője után azt mondta, a múlt heti magyar-amerikai csúcs találkozón az Egyesült Államok is kiállt a magyar családpolitika mellett, és az ott született eredmények is a magyar családokat segítik. Magyarország megerősítést kapott, hogy a családokat, a hagyományos családi értékeket kell támogatni, a migrációt és a gender propagandát előtérbe helyező liberális értékekkel szemben, fogalmazott az államtitkár. Sport. A férfiaknál a kalapácsvető Halász Bencét, a nőknél a síkfutó Takács Boglárkát választotta az év legjobb atlétájának a Magyar Szövetség. A Magyar Atlétikai Szövetség honlapja emlékeztet, hogy a múlt hétig a budapesti honvéd, azóta pedig az MTK színeiben szereplő Takács idén 6 alkalommal javított országos csúcsot sprint számokban. 50, 60, 100 és 200 méteren, valamint a 4x100-os váltó tagjaként. Halász Bence többször megjavította idén egyéni rekordját, amely jelenleg 226 cm-rel jobb, mint amennyivel nekivágott az esztendőnek, ráadásul megszerezte pályafutása harmadik világbajnoki bronzérmét. Végül az időjárásról. Délfelől felszakadozik, csökken a felhőzet, de az északi középhegység tágabb térségében még estig tarthatja magát a köd, illetve a réteg felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Kora délután a tartósan borult, párás területeken 6-12, a naposabb részeken 13-20 fokra van kilátás. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Orra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak.
Örömöm forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. És a véred táplál, élő Jézus. Szent vagy, Uram, szent vagy, mindenfele szent, szent vagy. Leborulva áldlak téged, élő.
Örömöm forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél. Hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden.
Szentek, szent életű emberek.
Skóciai Szent Margit királyné 1047 körül született, Edinburghben halt meg 1093. november 16-án, 46 évet élt. A mai Mecseknádasd határában lévő Várhegyen született. Édesapja, Edward, a magyar földön menedéket kereső angol herceg, édesanyja pedig Szent István király leánya Ágota volt. Három gyermekük közül Margit volt a legidősebb. 12 éves lehetett, amikor édesapja visszatérhetett Angliába, aki magával vitte Magyarországon alapított családját is. Margit politikai zűrzavarok közepette ment férjhez, harmadik Malcolm skót királyhoz. Malcolm bosszúálló és gyilkos király volt, ezért alattvalói a véres jelzővel illették. Több ízben betört Angliába, míg végül sikerült megszereznie magának Margit kezét, aki csak családjának sürgetésére lett Malcolm felesége. Így lett első szent királyunk unokája, skót királyné. Hatására ez a véres kezű és vad természetű ember megszelídült. Margit jelenlétében többé egyetlen durva szót sem ejtett ki a száján. Margit szelíd jóságával és imádságos életével teljesen átalakította a királyi udvart is. A gyermeket Isten ajándékának tekintette, 8 gyermeket vállalt. Az igazi édesanyák és királynék példaképe ő. Tevékenyen részt vett az egyházi életben is. Összehívta a skót egyházi zsinatot, hogy a római egyház szokásaitól eltérő szokásoktól megtisztítsa, de a teológiai kérdésekhez is hozzászólt. Akkoriban azon vitatkoztak, hogy a gyarló ember áldozhat-e. Hitünk tanítása szerint, bár mindannyian bűnösök vagyunk, ha valaki meggyónt, megbánta a bűneit, elvégezte az elégtételt, megkapta a feloldozást, és nincs súlyos bűne, hiszi az eukarisztiát, vagyis Jézus szentségi jelenlétét, az igenis bátran járulhat a szentáldozáshoz. Jó ezt tudni a kedves híveknek is. Aki lelkiismeretvizsgálatot tart, és úgy látja, hogy nem követett el súlyos bűnt, gyarlóságait, hibáit, kisebb bűneit őszintén megbánja, mehet áldozni. Igaz, hogy elmondjuk mindig áldozás előtt, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Nem vagyunk méltók, de Jézus akarta, hogy magunkhoz vegyük őt az oltári szentségben. Ha nincs is súlyos bűnünk, az egyház ajánlja a gyakori szentgyónást havonta, két havonta, akkor is járuljunk a bűnbánat szentségéhez. Margit életét Teoderik írta meg. Más források is bizonyítják, hogy Skócia népe mindig hálás volt Margit királynénak, aki számukra templomokat és kolostorokat építetett, ápolta, szerette és gondozta a szegényeket. Leánya, Matild, hódító Vilmos angol király legkisebb fiának, első Henriknek lett a felesége. Ezáltal a mi Margit királynénk minden angol királyné anyja is lett. Margit 1093. november 16-án halt meg, 4 nappal azután, hogy Malcolm és az idősebb fia az angolok elleni csatában meghaltak. Imádságos és vezeklő életéért azonnal szentként kezdték tisztelni. Szenté avatására azonban csak 1261-ben került sor. Erekéjét a reformáció idején Spanyolországba menekítették. A szentmisében így imádkozunk. Irgalmas Istenünk, te skóciai Szent Margit szívébe igen nagy szeretetet adtál a szegények iránt. Közben járására add, hogy példája szerint éljünk, és bennünk a te jóságodat ismerjék fel az emberek Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Thank you. A nap verse.
Nemes nagy Ágnes, madár. Egy madár ül a vállamon, ki együtt született velem. Már oly nagy, már olyan nehéz, hogy minden léptem gyötrelem. Súly, súly, súly rajtam bénaság, ellökném, rám akaszkodik, mint egy tölgyfa a gyökerét, vállamba válja karmait. Hallom, fülemnél ott dobog irtózatos madár szíve. Ha elröpülne egy napon, most már eldőlnék nélküle.
Nemes Nagy Ágnes Madár című versét Havas Judit előadásában hallották. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszíró, pedagógus. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg. Ebben az évben belépett a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar Penklubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a babicsi nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt. 54 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára, 58-tól szabad foglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta a vers ciklusát az Eknáton jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. Az 1970-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. 1991-ben hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Szombati műsorunk témái: a mozi legyen a remény laboratóriuma. Leó pápa találkozott a filmvilág képviselőivel. Számüzöttként a számüzöttek között. Interjú Petényi Katalin filmrendezővel.
A mozi legyen a remény laboratóriuma. Leó pápa találkozott a filmvilág képviselőivel. Szent évi audiencián fogadta a pápa a mozi és a film nemzetközi világának több mint 160 képviselőjét, színészeket, rendezőket és más szakembereket. A 130 éve született mozgókép nem csak szórakoztatni képes, hanem megnyitni az ember lelkét, új szemmel láttatni a valóságot, elgondolkodtatni és főként reményt adni. Legyenek a béke és a remény építői, kérte tőlük 14. Leó pápa. A Kelemen teremben tartott szombati audiencián a Szent Atya hosszan elidőzött a rendezők, színészek és a filmkészítésben résztvevő számos szakember társaságában, egyenként köszöntve őket. Hozzájuk intézett beszédében megállapította: a mozi fiatal művészet, álmodó és kicsit nyugtalan.
Il cinema è un'arte giovane, sognatrice.
Még ha már be is töltötte 100. életévét. A mozi kezdetben fényárnyék játéknak tűnt, hogy szórakoztasson és elkápráztasson. Hamar kiderült azonban, hogy ezek a látványelemek képesek sokkal mélyebb valóságokat megjeleníteni, kifejezni az élet szemlélésének és megértésének vágyát, nagyságról és törékenységről mesélni, a végtelen utáni nosztalgiát bemutatni. Leó pápa örömmel üdvözölte a filmvilág képviselőit és mindazt, amit a mozi jelent. Népi művészet a szó legnemesebb értelmében, mely mindenkiért születik és mindenkihez szól. Amikor a mozi fénye felgyullad a sötétben, egyből kiélesedik a lélek tekintete, mert a mozi képes a látszólag puszta szórakozást társítani az ember lelki utazásának elbeszélésével. A mozi egyik legértékesebb hozadéka éppen az, hogy segíti a nézőt magába nézni,
a tornare in se stesso,
új szemmel tekinteni léte bonyolultságára, olykor pedig újra felfedezni egy cseppnyi reményt abból, amely nélkül létezésünk nem teljes. Vigasztal a tudat, hogy a mozi nem csak mozgókép, hanem a remény mozgósítása, jegyezte meg a Szent Atya. Amikor belépünk egy moziterembe, akkor átlépünk egy küszöböt. A sötétben és a csöndben a szem újra figyelni kezd, a szív hagyja magát megérinteni, az elme megnyílik az addig el nem képzelt dolgok előtt. Ma folyamatosan működő digitális képernyők előtt élünk, az információ áramlás állandó. A mozi azonban sokkal több, mint egyszerű képernyő, vágyak, emlékek és kérdésfeltevések útkereszteződése. Érzékeny keresés ott, ahol a fény behatol a sötétbe, és a szó találkozik a csenddel. A kibomló történetben a tekintet formálódik, a képzelet kitágul, és még a fájdalom is értelmet nyerhet.
dolore può trovare un senso.
Városainkat a mozi és a színház gazdagítja, mert emberségesebbé teszi. Attól élő a város, ha kulturális tereket biztosít, amelyeket be kell laknunk, kapcsolatokat építeni bennük minden nap. Sajnos azonban a mozitermek aggasztó hanyatlásának vagyunk tanúi, és nem kevesek szerint maga a filmművészet és a mozi élmény forog veszélyben. Leó pápa arra szólította az intézményeket, hogy ne törődjenek bele ebbe, és működjenek együtt azért, hogy megerősítsék ennek a tevékenységnek a társadalmi és kulturális értékét. A Szent Évben az egyház arra hív minket, hogy zarándokoljunk a remény felé. A filmvilág képviselőinek jelenléte és mindennapos művészi munkája fényes jel. Mert ahogy a világ minden részéről Rómába érkező zarándokok, úgy ők a képzelet zarándokaiként vándorolnak. Értelemkeresők, a remény elbeszélői, az emberség hírvivői.
Messaggeri di umanità.
Az általuk megtett utat nem kilométerben mérik, hanem képekben, szavakban, érzésekben, megosztott emlékekben és közös vágyakban. Az emberi tapasztalat misztériumának zarándoklata ez, mely képes fölismerni a szépséget a fájdalom sebeiben is, meglátni a reményt az erőszak és a háború tragédiája közepette. Az egyház megbecsüléssel tekint a filmvilág képviselőire, akik a fénnyel és az idővel dolgoznak, arcokkal és tájakkal, szóval és csenddel. Szent VI. Pál azt mondta, hogy ha ők az igazi művészet barátai, akkor az egyház barátai is. A világnak, amelyben élünk, szüksége van a szépségre, hogy ne zuhanjon kétségbeesésbe. Leó pápa is megújította ezt a barátságot, mert a mozi a remény laboratóriuma, olyan hely, ahol az ember rátekinthet önmagára és önnön sorsára. Legyen a mozi a lélek művészete, kérte őket a Szentatya. Korunknak szüksége van a remény, a szépség és az igazság tanúira. Művészi munkájukkal képesek lehetnek erre. A kép hitelességéhez visszanyúlva, a mozinak hatalmában áll megóvni és megvédeni az emberi méltóságot. Ne féljenek szembenézni a világ sebeivel. Az erőszak, a szegénység, a száműzetés, a magány, a függőségek, az elfeledett háborúk olyan sebek, amik arra várnak, hogy meglássák és elmeséljék őket. A filmkészítés közösségi munka. A rendező és a színészek bravúrján túl több száz szakember zsenialitása szükséges hozzá. Minden hang, gesztus, szakértelem együtt hozza létre a műalkotást. A mozi maradjon mindig a találkozás helye, otthon azoknak, akik a dolgok értelmét keresik, legyen a béke nyelve. Soha ne veszítse el azt a képességét, hogy meglepjen, és továbbra is mutassa föl, akár csak egy kis töredékét is Isten misztériumának. Legyetek a remény kézművesei.
Perché possiate essere artigiani della speranza.
Búcsúzott a filmvilág képviselőitől 14. Leó pápa.
Száműzöttként a száműzöttek között. Interjú Petényi Katalin filmrendezővel. November 12-én szerdán este vetítették le a Római Magyar Akadémia díszelmében a Petényi Katalin alkotó életéről szóló Az őrt állók figyelő szemével című olasz feliratos dokumentumfilmet, amelyet a Hűséges barát is alkotótárs Kabai Barna rendezett idén 2025-ben. Az 52 perces film visszatekint Katalin életére, főként gyermekkori gyökereire, majd bevágott filmrészletek illusztrálják a rendkívül termékeny életművet, amelyben mintegy 20 alkotás egy-egy jelentős epizódját villantják fel. Most pedig hallgassák meg a Petényi Katalinnal készített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Petényi Katalin filmrendezőt, forgatókönyvírót, művészettörténészt énekest is, akinek az Őrt állók figyelő szemével című filmjét szerdán este a Római Magyar Akadémia dísztermében együtt láttuk. És pisztenés nélkül figyeltünk oda egészen addig, amíg az 52 perces film véget nem ért. Erről a filmről szeretnénk beszélni, de nem is annyira magáról a filmről, hanem arról, amit a film maga elmesél, tulajdonképpen egy életutat, egy pályát, egy küldetést. Arra gondoltam, hogy a film címéből indulok ki, és segítségül hívok sorvezetőként egy nagyon nagy embert, József Attilát. Az Őrt állók figyelő szemével sorokban benne rejlik a Rejtelmek című versének a titka. Ő azt írta 1937-ben kedves Éne Flórának, de tulajdonképpen mindenkinek írta ezt, hogy rejtelmek az engenek, őrt állók, mint mesékbe. Tehát ez az őrt állás, ez ottani magyar népünkben István királyunk körülvette a peremvidéket, a gyepüket őrt állókkal, jelesen a székelyekkel lent, arra dél-kelet felé. Ez a népünknek a magatartásához, lelkületéhez tartozik hozzá ez az őrt állás. Nem véletlen, hogy ezt a címet adtad ennek a filmnek, ami úgy összegzi a ti egész alkotói művedet. Mit akartál kibontani, Kati, ezzel a címmel?
Hát most már több mint 8 évtized van mögöttem, és ebben a 8 évtizedben ennek az őrt állásnak nagyon fontos szerepe volt. Mindannyian felelősséggel jövünk erre a világra, felelősséggel tartozunk a társaink iránt, a korunk iránt, és azután, hogy megörökítsük azt a kort, amelyben éltünk, a diktatúrát, szabadságot, az üldöztetéseket, de ugyanakkor az emberekben lévő szeretetet, a változásokat, a szeretetnek és a reménynek a megtartó erejét.
Ez a felelősség, tudod, amiről szóltál volt, ez hogyan született benne? Ezt örökölted, vagy a Jóisten külön ajándékként adta neked?
Ez természetes volt nálunk a családunkban. A szüleim tanáremberek voltak, és egy olyan erkölcsi örökséget kaptam tőlük, ami kötelezett arra, hogy felelősséggel éljük az életünket. Persze ez nem azt jelentette, hogy nem voltunk nagyon boldogok és vidámak, de nehéz időszakban születtem. A háború alatt az első élményem a menekülés volt, amikor a sztálin gyertyák lógtak föl egy éjszaka, és egy rettenetes, megrázó élmény volt. Utána pedig szinte a gyerekkoromban éltem át a történelmet, mert édesapám a Dózsa György útra került az iskolába, tanárnak, igazgatónak, ott laktunk, és a szakrekörbe jártam egy évig iskolába, Budapesten, de akkor megszüntették az egyházi iskolákat, és 1951-ben emlékszem például, hogy amikor egy óriási robbanás rázta meg a házunkat, és a Regnum Marianum templomot mellettünk felrobbantották azért, hogy felvonulási teret csináljanak ott a helyére, és ezután minden április 4-én az ablakunk előtt vonultak el a tankok és a különböző harckocsik, és május 1-én pedig a kivezényelt emberek. A családunkban nagybátyám is internálva volt, és gyerekkoromban megtanultam azt, hogy vannak dolgok, amikről a ház falán kívül nem szabad beszélni. Ez minden nagyon-nagyon fontos és meghatározó volt az életben.
Tehát kaptál egy nagyon komoly, mély gyermekkori indítást, a nagy család volt, amikor 4 generációs együtt volt még annak idején. Honnét a film címének az alapötlete? Honnan jött?
Egyszerűen éreztem, mondjuk hozzá kell tennem, hogy nagyon fiatalon házasodtam össze Gyöngyösi Imrével, akit korábban is ismertem, és aki 3 évig a politikai börtönben volt. Az ő élete és rajta keresztül az a találkozásával, a Rákosi rendszer áldozataival és azokkal a fiatal kivégzetekkel, ez egy másik nagyon meghatározó élmény az életemben. És akkor az volt az érzésem, hogy erről tanúságot kell tenni. Tehát a tanúságtétel az egész életemben fontos volt.
Tehát felelősségtudat és tanúságtétel. Igen. A következménye, igen, hogy felelősségem van, de ezt ki kell fejezni, és ennek a módja a tanúságtétel. Művészettörténészként végeztél, és ekkor fordultál a filmvilágába?
Még művészettörténészként együtt csináltunk filmet, hogy én elsősorban a vizuális látásommal próbáltam bekapcsolódni, és hogy mennyire fontos van egy képzőművészeti szemlélet magában a filmben, és aztán egyre jobban forgatókönyvet írtam, meg... Hát ez egy varázslatos világ a film, és ha az ember egyszer kapcsolatba kerül, akkor ez a kapcsolat egyre erősebb lesz. De közben végig, mint művészettörténész dolgoztam ezek alatt az évek alatt is.
Ugye a filmben, mint egy nagy könyvben lapozva, a legjelentősebb alkotások sűrűn egymás mellett jönnek. De hát a Jóisten, hála Isten, sok időt, alkalmat, lehetőséget adott, hogy az őrtálló szemeid, látomásait megfogalmazott képileg. Majd nem is az alkotásokra kérdezek rá, hanem érezted-e azt, hogy az egyik, másik, harmadik film után az üzeneted, amit a filmben kifejezél, az átmegy-e, megérkezik-e, akik látják?
Hála jó Istennek, hogy mindig kaptam fölülről egy olyan biztatást, hogy ezek a filmek valahol elérkeztek azokhoz az érintett emberekhez, tehát kaptam visszajelzést is. Mondjuk az életemben a nagyon nagy forduló az a 80-as években történt, amikor először is nekünk el kellett jönni Magyarországról, mert állandó házkutatások voltak nálunk, és a telefonunkat lehallgatták, és a férjem Gyöngyösi... lehetetlenné vált az élet a Gyöngyösi Imre börtönmúltja miatt, és akkor nekem ez egy rettenetes dolog volt, hogy ott kellett hagyni mindent, amit szerettem Magyarországon, a tanítást, a szüleimet, a barátaimat, és kimentünk, akkor volt egy kis ilyen krízis az életemben, de aztán megtaláltam azt a nagyon nagy örömöt és ugyanakkor erőfeszítést, hogy filmeken keresztül szóljunk olyan dolgokról, amik számunkra fontosak. És ezek voltak a száműzöttek, a kiszolgáltatott emberek, ezeknek az üzenetét valamilyen formában közvetíteni. Volt egy nagyon megrázó élményem, amikor 86-ban kis apró csónakokban menekült a kommunizmus elől a vietnámi üldözöttek.
Igen,
és akkor egy nagy hajóval, Kapanamúr hajóval mentettük ezeket az embereket. És amikor az ember mi ott forgattunk, és amikor az tagjai voltunk egy szervezetnek, a Deutsche Notars Komitének, akik hát minden ellenszolgáltatás nélkül próbálnak segíteni mindenütt a világban, és ez az élmény, ez annyira meghatározó lett az életemben, hogy úgy éreztem, hogy ez mindennél fontosabb, mint hogy én most még megírok 5 könyvet, az, hogy ezeknek az embereknek segíthessek, és hogy valahoz eljuttassam másokhoz az ő üzenetüket. És aztán ez folytatódott, ez a vonal, amikor mentünk a volt Szovjetunióba és Litvániába, és próbáltunk a kitelepítettekről és a száműzött és a társadalom perifériájára került emberekről filmeket csinálni.
52 percben több mint 50 év foglalata rejlik nagyon-nagyon sok filmmel. Kell-e ez egy állandó készség, valami belső stabilitás? Az idézetköltő, te is utaltál rá ezekre a híres soraira, bebújtattál engem, szól a költő magáról, talpig nehéz hűségbe. Mi adta meg a te talpig nehéz hűségedet?
Ezek a találkozások ezekkel az emberekkel, mert ezeket az arcokat ma is magam előtt látom.
Tehát a szenvedés látványa konkrétan?
Igen, ez nagyon fontos volt. A másik pedig, hogy ezt én nem egyedül csináltam, hanem férjemmel, aki sajnos már meghalt, Gyöngyösi Imrével, és alkotótársammal, Kabai Barnával együtt. Ez egy olyan erőforrás volt, ez az összetartozás, ez a közös munka, hogy lehet, hogy egyedül ezt nem tudtam, valószínűleg nem is tudtam volna csinálni.
Nagy levegőt vettem, hogy kellőképpen megköszönjem ezt a hűséggel teli szolgálatot, áldjon az Úr továbbiakban is, és amit még rejteget az életedben, talán még te sem tudod, hogy mit akar és mit vár tőled, azt tudjad megtenni, Én azt érzem, hogy az arcodra tekintve most egészen közelülünk itt a stúdióban, hogy még jóisten rejteget valamit számodra, és a mosolyodat szemlédve, te meg kész vagy erre. Hát történjék meg az Úr akarata. Sok sikert hozzá.
Köszönöm
a beszélgetést. A Petényi Katalin filmrendezővel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
kincset bíztál rám, tudom, hogy őrizzem meg, amíg visszatérsz.
Kezem közt a fénylő drága kő, jég darabként olvad szét.
Fényévekre távolodtam el tőled, úgy körül zárt az éj.
Kifált karokkal fordultál felé, így szóltál, megbocsájtok én.
Merre menjek, merre lépjek, nem tudom, hoz út, ami biztosan célba.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról